Sziasztok! Ez itt az Index Kultúra podcastjának új adása. Én Klák Dávid vagyok, beszélgető társam Motalin Dóra lesz.
Sziasztok!
A vendégünk pedig Tuza Ritter Bernadett, vagyis hát nem tudom, Bebinek hívnak a filmben, úgyhogy hivatalosan is lehet téged Bebinek nevezni.
Vagy nem csak az interjú alanyod, vagy az alanyod szólíthatott így.
Nem, hát lehet bár, hogy köszönöm a meghívást. Sziasztok!
Ja. Hát köszi, hogy eljöttél, és ugye te rendezted, vagyis hát te gyakorlatilag készítetted az Egy nő fogságban című dokumentumfilmet, ami ugye tavaly Sundance-re is bejutott, és most a magyar mozikban is be fogják mutatni. Április 18-tól, azt hiszem.
Igen, igen.
És rengeteg kérdésünk van. Engem igazából az érdekel a legjobban, bár tudom, hogy ez a legkevésbé izgalmas, de engem iszonyatosan érdekel a Sundance. Hogy,
de bocs, miért rátérünk a Sundance-re? Jó. Bocsánat, jó. Tényleg csak, hogy egy picit azt mondjuk el, hogy miről szól ez
igen,
a film.
Ez
tehát, hogy foglald össze te, mert ugye abból indulunk ki, hogy a mi hallgatóink nagy része ezt még nem látta, igen. Hiszen csak most kerül moziba. Mi az Egy nő fogságban története?
Igen, ez egy dokumentumfilm, ami egy olyan nőről szól, aki 10 éve szolgál egy családot fizetés nélkül. A szabadságában korlátozzák, és én bejutottam oda, hogy ott forgassak, és, a forgatás közben úgy dönt, hogy ő meg akar szökni. És én tulajdonképpen ezt a szabadságba visszavezető utat követem nyomon.
Ugye azt mondjuk el, hogy ez Budapesten játszódik, tehát Budapesten forgattatok, és az, hogy nagyjából mikor készült, azt el lehet mondani?
Igen, én 2014 és 16 között forgattam, így nagyjából, és akkor utána még volt egy év utómunkánk, vagy másfél, és 2017 novemberében mutattuk be az Itt fel először.
És a film főszereplőjéről, hogy milyen ez a nő, hány éves, egy picikét beszélnél róla, őt hogy hívják, stb.
Igen, tehát a filmben Marisnak hívják, mert így nevezték őt el, ahol szolgált. Ő 50 év körül volt. Én erre figyeltem föl egyébként, amikor elkezdtem vele forgatni, mert 70-nek nézett ki. Olyan barázdás, olyan öreges volt az arca, és engem nagyon izgatott ez az arc. Én semmit nem tudtam az ő körülményeiről, csak ezt az egyet tudtam, hogy egy sokkal idősebbnek kinéző arc. Ez nagyon érdekelt, és ezért kezdtem el forgatni vele tulajdonképpen.
Tudjuk, hogy sok mindenről nem beszélhetsz pont a Maris védelmében, meg a saját biztonságod érdekében, de mégis hol találkoztatok? Te egy budapesti filmes vagy, vágó, ő egy szolgasorban élő asszony. Hol futottatok ti össze? Hol csodálkozhattál rá ször?
Hát azt, hogy hol, azt nem mondom, mert ez a megállapodás része volt, de egy véletlen folytán. Tulajdonképpen a forgatás megelőző néhány évben egyszer, És akkor körülbelül egy napot, vagy egy pár órát töltöttem velük, ahol ott volt a Maris is, és én semmit nem tudtam arról, hogy ő mit csinál, vagy azt tudtam, hogy persze szolgáló, de hogy nem kap fizetést. De láttam ezt az alá-fölé rendeltségi viszonyt, illetve láttam az arcát. De aztán én ezzel tovább mentem, mert nem volt benne semmi gyanús, vagy furcsa, és pár év múlva felvételiztem a filmművészetire, és az volt a feladat dokumentumfilm rendező szakra, hogy egy 5 perces filmet csináljak egy ember egy napjáról. És nekem az volt a vizuális koncepció, hogy én csak egy arcot szeretnék mutatni végig a filmben, hogy érzelmeken keresztül meséljem el ezt az 5 percet, egy ember egy napját. És akkor beugrott a Maris arca, hogy milyen izgalmas, hogy ott biztos sok érzelem lezajlik egy nap alatt azon az arcon. Megkerestem ezt a családot, hogy csak erre a pár napra hadd forgassak a Marissal, senkit nem akarok mutatni, csak egy arc, és ez csak egy felvételi film. És tulajdonképpen akkor be is engedtek, ez nem volt annyira nehéz, és pár napot forgattam, és azért a pár nap alatt elmondta, hogy ő nem kap fizetést, illetve elküldik egy gyárba dolgozni, de azt a fizetését le kell adnia. És ugye elkezdtem nagyon finoman, lassan kérdezgetni, jóvatosan közeledni hozzá, és egyre több forgatási napot kérni, és természetesen mindezt úgy, hogy én nem árultam el ezeket a titkokat, amiket megtudtam. Uh-huh.
És hogy lett ebből végül egy egész estés nagy játék? Nagy játékfilm, egy fenét dokumentumfilm? Mert ugye csak egy rövid kis felvételi projektnek indult.
Igen, ez sokáig így magamnak forgatgattam csak, tehát nem voltam én abban biztos, amit látok. nem volt, ez számomra se egyértelmű, ez így másfél év volt egyébként az idő, ami a szökésig eltelt. Sokáig úgy forgattam el, csak a suliba beviszem, hogy így megnézzük, vagy vizsgázzak, és aztán közben egyre inkább azt éreztem, hogy ez egy nagyon értékes anyag, ami összeáll a kezemben, de nem voltam benne biztos, hogy mi lesz a vége. Tehát, hogy ez egy pozitív vagy egy negatív dolog lesz, ezt nem tudtam, és abban sem voltam biztos, hogy én ezt valahogy nyilvánosságra akarom hozni. És aztán láttam, hogy tehát fokozatosan az is tudatosult bennem, hogy azért ez egy nagyon nagy felelősség. Hogyha én most tényleg azt látom, amit látok, akkor erről nekem nyilvánosan is beszélnem kéne. Uh-huh. Úgyhogy ez így lépésről lépésre alakult ki. Én tulajdonképpen végigforgattam a filmet egyedül, és a szökés után kerestem producereket, vagy állapodtam meg végül producerekkel. Uh-huh.
Az, amit mindenki feltesz kérdést a filmmel kapcsolatban, és itt pont mielőtt bejöttünk a kollégáink, akik még nem látták a filmet, de már sokat hallottak róla, és azt kérdezgették, hogy lehetséges az, hogy valaki, aki szolgákat tart, vagy hát egy ilyen életet él, az megengedi, és most innentől kezdve tök mindegy, hogy a színművészet ír egy felvételi filmbe, vagy moziba, de hogy megengedi, hogy valaki oda menjen, és ezt felvegye. Ugye te nem rejtett kamerával dolgoztál, ők ezt vállalták. Arcuk nem látszik, nem felismerhetőek, de mégiscsak vállalták. Tehát hogy lehetett erre őket rávenni? Miért mentek bele?
Hát a film az egyrészt nem erről szólt akkoriban, ugye? Tehát amikor forgattam, akkor ez egy ember egy napja volt, egy nő, aki mosogat reggeltől estig, vagy takarít. Van egy jelenet a filmben, amikor az ő álláspontjuk egyébként benne van. Tehát a jelenet elején, amikor még nem forgott a kamera, vagy amit nem láttok a filmben, én azt mondtam, hogy csak annyit szeretnék felvenni, hogy ő beszél a Marisról. Mert kíváncsi voltam, hogy ő hogy áll hozzá, mit gondol róla, és hogy az ő véleménye is legyen benne. De mi nem beszéltünk arról ott soha, hogy ennek a filmnek mi lesz a vége, hogy itt mi a történet vége, hogy a Maris mit tervez. Ez egyértelmű volt, hogy ezt nem fogom kiadni. Tehát tulajdonképpen én egy ártatlan, buta filmesként forgattam végig ezt a filmet. Én ezt felismertem, ezt a helyzetet, és azt gondoltam, hogy nekem ez egy jó helyzet végül is. Egy idő után pénzt kértek azért, hogy ott forgathassak, és akkor ezt természetesen megbeszéltem a Marissal is, hogy ő erről mit gondol, de úgy voltam vele, hogy egy játékfilmnél már rég helyszínt kellett volna fizetnem meg egy csomó mindent, tehát végül is nekik nem érdekük, hogy én itt legyek, nekem viszont ez az egyetlen eszközöm arra, hogy még maradhassak. És akkor tulajdonképpen létrejött köztünk egy megállapodás, tehát akkor már egy szerződéssel, egy rendes, hivatalos megállapodás létrejött köztünk, amiben ők bele is egyeztek, hogy én ezt használhatom. Uh-huh. Ez alapvetően nem tűnt sokáig számomra sem egy komoly dolognak. Tehát én ott elforgatgattam egyedül.
Uh-huh. És egyébként ezt hogy élted meg ezt a felelősséget, hogy... Tehát, hogy elkészül ez a film, és hogy minél nagyobb közönséghez eljut, annál nagyobb veszélybe kerül a főszereplője, vagy nem tudom, vagy nem is a főszereplője, de hogy annál minél szélesebb körben kitudódik ez az egész, és annál igazából te is, és Maris is, hát tulajdonképpen egyre jobban fenyegetve lesz, minél több ember látja ezt a filmet, nem?
Vagy igen, tehát hogy elsőre erre gondolnánk, de pont fordítva tűnik. Uh-huh. Pont fordítva van igazából. Uh-huh. És azért, mert tulajdonképpen a nyilvánosság az, ami a legnagyobb biztonságot hozza. Uh-huh. Tehát ezt a filmet mindenhol látták. És tényleg olyan emberek is látták, hogy nagyon komoly, komoly emberek. Én azt gondolom, hogy ennyire biztonságban soha nem volt, mondjuk a Maris sem. Nyilván mi is folyamatosan kapcsolatban vagyunk vele. Tehát én nem gondolom, hogy ettől tartanunk kéne. A forgatás feltétele volt az, hogy én garantálom az anonimitást, én ehhez tartottam magam mai napig. Nyilván én ehhez addig tartom magam, amíg minden rendben van.
A filmből az jött le, hogy ők nem is igazán gondolják úgy magukról, hogy amit csinálnak, az problémás erkölcsileg. Tehát, mintha épp ellenkezőleg valamiféle büszkeség lett volna a most tudom, hogy nevezzem őt, nem nevezném házigazdának, mert az azért kicsit eufemisztikus lenne. Tehát mi ő a rabszolgatartó, szolgatartó asszonyból, mintha inkább büszkeség áradt volna. Tehát ők valószínűleg nem érzékelték azt, hogy ez problémás.
Igen, hát ez is volt ugye az oka annak, hogy én ott dolgozhattam. Tehát nyilván előttem nem történt semmi olyan, ami nagyon durva lett volna. Tehát azért ez a film, ez egy vágott anyag, ez tulajdonképpen, tehát erre mindenki szokott figyelni, hogy a kamera előtt ne csináljon olyat, ami nagyon gáz. Én nyilván azt csinálom egy dokumentumfilm forgatás esetében, hogy feltérképezem a valóságot, hogy mi a valóság, és ahhoz felveszek képeket, hogy ezt rekonstruálni tudjam a vágószobában. És pontosan ez volt, hogy ők nem gondolták, hogy ez probléma. Sokáig én sem értettem, hogy mi ez az egész. És aztán volt egy ilyen hiú ábrándom, hogy én rávezettem őket arra, hogy ez nem helyes. Hát ezt elég gyorsan a véleményüket elmondták erről, hogy mit gondolok, úgyhogy ezt hagytam, úgy voltam, hogy jó, hát ezt ítélje meg más. Én nem akarok ítéletet mondani, én megmutattam, amit láttam, amit tapasztaltam, és akkor majd mindenki eldönt, hogy mit gondol erről.
Az, hogy nem sikerült rávezetned őket arra, hogy amit tesznek a Marissal, az helytelen, az miből derült ki? Vagy hogyan próbálkoztál ezzel, hogy lehet ezt finoman érzékeltetni, hogy ember, te gyakorlatilag szolgát tartasz, akit nem fizetsz meg semmilyen módon, akit esetenként bántasz szavakkal, vagy tettekkel. De hogy lehet ezt finoman érzékeltetni, hogy ez gáz?
Hát nem lehet nagyon, ezt őszintén lehet csak érzékeltetni. Nyilván azért megvoltak a korlátaim, hogy ezt meg tudjam tenni. Tehát azért nem volt az, hogy én hosszan próbáltam rávezetni, vagy győzködni. De azért úgy a véleményemet néha úgy jeleztem, teljesen utasításba ütköztem, szóval hogy egyértelmű volt, és nem voltam abban a helyzetben, hogy én itt
keménykedjek.
Igen, úgyhogy úgy voltam, hogy ez nem az én dolgom ezt megoldani.
Másfelől viszont más valakit, a Marist, mégiscsak rávezetgetted valamire, és itt jön be az a nagy kérdés, amiről én már vitatkoztam másokkal, akik látták a filmet, hogy mennyire voltál te benne abban, hogy a Maris ráébredt a saját helyzetére. Mert ez a film, ez olyan szempontból abszolút nem egy hagyományos dokumentumfilm, hogy te nem egy kívülálló vagy végig, hanem egy idő után a te személyed, a te jelenléted, a te gondolataid segítik a Marist abban, hogy ráébredjen a helyzetére, és aztán cselekedjen. Mennyire volt tudatos a részedről, hogy őt rávezeted arra, hogy nem kell ebben a szituációban bent ragadnia?
Hát ez tudatos volt. Én nekem ennek abszolút egy emberi oldala volt. Én azt gondoltam, én ódivatúnak tartom azt az elképzelést, hogy egy dokumentumfilm és maradjon kívülálló. Én nem értem, hogy miért maradjon kívülálló. Tehát szerintem nekünk van olyan szabadságunk, hogy eldönthessük, hogy akarunk-e reagálni az előttünk történő eseményekre, vagy nem. Nyilván, hogyha ez felvállaltan történik, tehát hallod az én hangomat, és én azt nem vágom ki, akkor szerintem ezzel nincsen probléma. És én azt gondoltam, hogy számomra az volna etikátlan, hogyha én nem reagálnék egy nő szenvedéseire. Hát én mégiscsak egy emberként vagyok ott, és egy embert látok, nem pedig egy főszereplőt látok. Uh-huh. És ez nekem nagyon fontos volt. Én nagyon megsajnáltam őt egy idő után. Úgy sors társnak akartam érezni. Tehát, hogy mellette akartam lenni, igazságtalanságnak éreztem, ami veled történik. Még akkor is, hogyha nem fogalmazódott meg bennem, hogy ez pontosan mi, hogy ez mennyire súlyos, akkor is az egyértelmű, hogy egy igazságtalanság van, és én ebben mellé akartam állni. És láttam azt, hogy ő nagyon, nagyon szeretett hiányos. Tehát, hogy őt nem szereti senki. És akkor én őt szeretni akartam. Tehát jelezni akartam, hogy ő egy nagyon kedves és értékes ember. Ha születésnapja volt, akkor ajándékot akartam neki vinni, mert tudtam, hogy ő senkitől nem kap. Uh-huh. Tehát törődni akartam vele, és ennek nem filmes okai voltak, hanem emberi. És nekem az egyértelmű volt, hogy ezeknek, tehát az emberi oldalnak felül kell írni a filmes dolgokat. Az elején mondtam neki, hogyha bármi zavarja, hogy ne forgassak bármikor, akkor lerakom a kamerát. Ez is fontos volt, hogy ő jól érezze magát a társaságomban, és azt gondolom, hogy tulajdonképpen a bizalom ennek köszönhetően kezdett el kiépülni köztünk.
Ugyanakkor mégsem az történt, hogy te azt mondtad neki egy ponton, hogy figyelj, Maris, ez tűrhetetlen, ami veled zajlik, itt van 20 000 forint, azonnal szökje meg. hanem ennél kevésbé direkten. Én azt éreztem, mint hogyha te így inkább finoman vezetgetnéd rá, tehát mint azt akarnád, hogy benne szülessen meg ez a döntés. Nem? Tehát sokkal direktebb eszközeid is lehettek volna arra, hogy kihozd ebből a helyzetből. Nem?
Nem, hát ez nem ilyen egyszerű, mert tehát itt két dolog volt. Egyrészt nem csak az a kérdés, hogy ki tud-e jönni, hanem hogy szabad is tud-e maradni. Azt tudtam, hogy sokan visszaesnek ilyen helyzetbe. Ugye én nem vagyok ennek a szakértője, de valahogy világos volt, hogy neki kell megerősödnie annyira, hogy utána szabad is tudjon maradni. A másik az, hogy ugye ő abban élt már vagy 10 éve, hogy neki megmondják, hogy mit csináljon. És én ott tisztelni akartam annyira, hogy ő szabadon dönthet. Nyilván ő tudta az én véleményemet, tehát ismerte azt, hogy én mit gondolok erről a helyzetről. Én mindig mellette álltam, de nekem fontos volt. Én hittem abban, hogy ez jó döntés, hogy ő dönthet a saját sorsáról, és hogy tulajdonképpen ez egy tanulási folyamat, és ez egy olyan folyamat, amiben ő visszanyeri az önbizalmát. A másik dolog az volt, hogy fogalmam nem volt, hogy hova lehet fordulni. Uh-huh. És addig nem is tehettem semmit, amíg ő maga nem állt erre készen. Mert hiába mondom neki, hogy menjünk el, hogyha ő nem akar elmenni, és közben fél.
Nekem ugye ez a kérdésem, hogy azt mondtad, hogy a producereket akkor kerested meg, amikor már végül is készen volt valamennyire a film. Mennyire befogadóak a magyar producerek egy ilyen filmre? Tehát amikor elmondod, hogy miről szól, és hogy itt van, nem tudom, másfél óra, akkor mit szólnak, hogy jaj, de jó.
Hát akkor szerintem már könnyű volt igent mondani, miután leforgattam egy ilyen anyagot, mert azt gondoltam, hogy ami a kezemben van, az egy kincs. A forgatás alatt volt más producerekkel így megbeszélésem, meg egyébként sok tanácsot kértem általam elismert rendezőktől, és inkább az volt a nehéz időszak. Mert ugye akkor volt már valamennyi nyersanyagom, de nem volt még egy összeállt film. És nagyon sokan ellene mentek annak, hogy én vagyok az operatőr, hívjak egy operatőrt. Arra azt gondoltam, hogy hát pont tönkre menne az a bizalom, ami kiépült. Akkor nagyon sokan mondták, hogy unalmas lesz végig a Maris arca. Megpróbáltak lebeszélni arról, hogy a gonosz, vagy a arca, vagy csak a keze látszódjon. Tehát, hogy miért nem látszik az arca is. Tehát, hogy úgy éreztem, hogy én nem akarok megfelelni ennyi elvárásnak. Volt egy pici időszak, amikor ezt így átbeszéltük, de még nem tudtam, hogy most akkor megállapodjak, ne állapodjak, és kimentem forgatni, és ott álltam a kamerám, és azt éreztem, hogy Jézusom, most ez jó lesz nekik, vagy nem lesz. És az volt az a pont, amikor azt éreztem, hogy nekem sokkal jobb egyedül, mert én nem akarok minden áron biztosra menni. Én nem akarok egy sikerfilmet csinálni. Én kísérletezni akarok. Én ki akarom próbálni, hogy működnek-e az elképzeléseim. És ugye ez azért volt nehéz, mert első filmes voltam, és azt is persze folyamatosan hallgattam, hogy én még csak első filmes vagyok, de hogy örülök, hogy ellene mentem tulajdonképpen ennek az árnak, és emiatt nem voltam alkalmas arra, hogy megállapodjak producerekkel, mert nem voltam hozzá elég erős, hogy mindenkit legyőzzek, de utána meg már ugye leforgott az anyag, és akkor már egyértelmű volt, hogy közösen kéne tovább menni.
De tök érdekes, hogy pont ezt mondják, vagy ez ellen. Ezt kritizálták a filmben, ami szerintem az egyik legnagyobb erénye pont ez, hogy csak a kezét mutatod, és hogy te vagy az operatőr, és hogy emlékszem, látszik az árnyékod, és nem az látszik, hogy egy stáb van ott, hanem hogy te egyedül. Ez nem tudom, szerintem pont ezek a filmben, amik tehát annyira nonsense ezt mondani, de hogy tényleg ilyen izgalmassá teszik. Tehát, hogy majdnem ilyen thriller-szerű az egész az, hogy ahogy Maris megszökik, ami meg ugye kemény, mert mégis csak egy emberi sorsról beszélünk. Most már rákérdeztetek Sundance.
Nem, még egy kérdezhetek, nagyon kapcsolódik a Sundance. Jó. Azt mondtad, hogy nem akartál sikerfilmet készíteni, nem ez volt a fő szempontod. És mégis valamilyen szinten azt csináltál, mert a magyar mozikban még csak most kerül, de amikor bemutattátok a sajtónak, akkor nagyot robbant a film. Az mennyire volt meglepő neked, hogy ennyire nagy hatással van az emberekre?
Hát volt benne egy nagy adag meglepetés, elsősorban amiatt, hogy mindenki ilyen pozitívan reagált. Tehát én fel voltam készülve sok negatív kritikára, és hogy valahogy azt nem kaptam úgy, mint amire számítottam. És ez csodálatos volt, mert azt éreztem, hogy hát, hogy lehet, hogy az emberek szívét megérintette egy másik ember sorsa. És ez nagyon, nagyon jó érzés volt. Mi akkor már ugye tudtuk a Sundance-et, tehát a nemzetközi siker, az már azért így megérintett minket.
Mint az, hogy meghívták ezt a filmet a Sundance versenyprogramjába.
Igen, és ugye utána volt ez a magyar sajtóbemutató, és hát ez nekem fantasztikus élmény volt, hogy ilyen jól fogadták a filmet.
És most rákérdezem.
Nem, csak nyilván pont azt beszéltük, hogy nyilván a Sundance-re magyar filmesek nem jutnak el, maximum magyar újságírók.
Igen, többször jutott már el magyar újságíró erre a filmfesztiválra, mint magyar filmes.
Természetesen nem vagyunk irigyek egyáltalán.
De... A versenyszekcióban, szóval, hogy ez még nem is történt meg előttetek senkivel nem, talán, én? Ugye?
Hát versenyben nagy játékfilm, tehát mindegy, hogy doksi vagy fikció, de hogy versenyben még nem volt magyar.
És milyen van? Nem csak, tényleg milyen, tehát Sundance egy annyira mitikus fesztivál, tehát tényleg ott a hegyekben, a hóban, a, nem tudom, producereken kell átverekedni magad a reggeli kávéhoz, és nem tudom, 6 meetinged van egy órában, hogy milyen volt?
Hát jó volt, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sok fesztivált végigutaztam az elmúlt egy évben, és azért a Sundance az nagyon egy ilyen fancy fesztivál. Uh-huh. Tehát nem egy ilyen rendezőbarát, vagy hogy is mondjam. De ott nagyon, nagyon sokat adnak erre, hogy nagy hírű hollywoodi, nem tudom, de amikor így este elmennénk valahova, akkor csak ilyen VIP bulik vannak, nincs egy meghívónk sehova, nincs egy kávézó, ahol tudom, hogy rendezőkkel megismerkedhetek, akár a saját szekciómban. Úgyhogy én ezt nagyon hiányoltam, ilyen szempontból jobban szeretem sokkal a kisebb fesztiválokat, az európaiakat is nagyon szeretem, de hát nyilván közben szakmailag ez egy nagyon nagy élmény volt. Én nem gondolom, hogy így teljesen kimaxoltam volna ott a helyszínen a Sundance adta lehetőségeket, tehát például ez nagyon emlékezetes lesz örökre, hogy lett volna egy ilyen reggeli Robert Redforddal, ahova meghívták a rendezőket, és én valahogy ezt nem vettem annyira komolyan, éppen valamit kell csinálnom, és hogy majd később megyek. És oda mentem később, és kiderült, hogy ez egy pick-up lett volna pont időben, ami fölvisz a házámba, úgyhogy ezt az egészet bebuktam. És akkor nem tudom, hogy ez tök jó, hogy mégis itt vagyok, ezért vagyok itt. De a vetítéseink azok fantasztikusan sikerültek. Nem tudom, 4 vagy 5 vetítés volt, mindig teltház, több száz ember. Nagyon jól értették a filmet, és hát ez egy csodálatos élmény volt.
Azt mondtad, hogy nagyon jól értették a filmet. Voltak azért különböző különbségek mondjuk a magyar reakciók és az amerikai reakciók között? Tehát Amerikából is ugyanúgy lehetett vágni ezt a helyzetet, ahogy itthonról?
Igen, és nekem ez volt a legmegdöbbentőbb. Tehát bárhova utaztam azt, hogy a filmet értik mindenhol, a különbségben, abban éreztem a különbséget, hogy milyen mértékű az áldozathibáztatás. Uh-huh. Tehát Amerikában egyáltalán nem teszik fel azt a kérdést, hogy de hát ő a hibás, miért nem ment el. Európában többen, és Kelet-Európában még többen. És ez nagyon, nagyon érdekes volt. A lelkesedés is más. Tehát valahogy az amerikaiak azok ilyen rettenetesen lelkesek és elkötelezettek voltak utána. Nagyon, nagyon megható volt, hogy oda jött egy nő, aki mondta, hogy köszöni ezt a filmet, hogy ő is túlélő, hogy ő is ilyen helyzetben volt és kiszabadult. Tehát nagyon
amerikai nő volt kint.
Igen, aha. Igen. És akkor olyat is hallottunk, hogy ott mentünk a buszon, és hogy az egyik nő meséli a kisfiának, hogy milyen szép filmet látott tegnap, hogy nem szabad viselkedni a másikkal, és ezt már neki is meg kell nézni. Szóval, hogy ezek voltak az első olyan élményeim, hogy a film az hogyan hat az emberekre.
És ez most egy nagyon kegyetlennek hangzó kérdés, ez egy gyakorlati haszna, mi volt számodra ennek most ezeken a szép élményeken túl? Tehát mint filmesnek, mit tudtál ebből a fesztiválból profitálni?
Hát a fesztiválból úgy nagyon nem éreztem, hogy bármit profitáltam volna. Az biztos, hogy több meghívásunk lett más helyekre a Sundance miatt. Én ott kicsit csalódott is voltam, mert előtte felhívtak ilyen amerikai producerek, hogy majd nagyon használjam ki a lehetőségeket, nagyon legyek észre, és akkor konkrétan semmilyen lehetőség nem jött. Viszont utána aztán elkezdtek így lassan keresni, tehát jöttek megkereséseim, majdnem minden országból volt producer, aki felajánlott, hogyha a jövőben koprodukciót szeretnék, akkor keressem őket. Akkor ezek a filmfandoktól is jeleztek, hogyha van új filmtervem, akkor küldjem be hozzájuk is. Tehát ilyen konkrét ajánlat nem érkezett, de rettentő nagy ismerettségre is tudtam szert tenni, amit fel tudok használni a jövőben.
És a Sundance után sok-sok hónappal megint írtak a filmedről az amerikai sajtóban, amikor az Oscar jelölések kapcsán volt pár cikk, amelyik megemlítette, hogy szerintük, mármint a szakújságírók szerint, ennek a filmnek is ott lenne a helye.
Tényleg?
Ti ezeket nem is jutottál hozzá? Pedig volt, most lehet, hogy nem azt mondom, hogy tucat szám, de voltak komoly lapokban olyan cikkek, amik arról szóltak, hogy szerintük a legjobb dokumentumfilm kategóriában ennek a filmnek is a jelölt között kéne lenni, de akkor ezek szerint erről nem is tudtál. Utólag kasszívrohamot.
Nem, hát én tudom, hogy mi miért nem jutottunk el odáig, szóval igazából sajnos nem ezen múlott volna. Azzal tisztában voltam, hogy a film mondjuk így a top 20-ban benne van a tavaly évben világszerte. Tehát világszinten.
A dokumentum termést.
Így van. Tehát az esélyeink nagyjából tisztában voltam, viszont sajnos meg kell felelni bizonyos feltételeknek, amik ilyen praktikus dolgok, ahhoz, hogy az Oscar nevezésig egyetlen eljussunk. És ilyen például az, hogyha, tehát vagy egy olyan fesztiválon kell nyerni, amit az Oscar kvalifikál, hogyha te itt ebben a bizonyos kategóriában nyersz, akkor kvalifikált vagy. De hát ugye ez politika is, tehát nem egy olyan fesztiválon voltunk, ahol tök egyértelmű, hogy miért az a film kapja, nem volt egy jó film, de legalább mehet az Oscarért. Uh-huh. És akkor ugye a másik lehetőség, az meg anyagi kérdés, hogy az a feltétel, hogy New Yorkban és Los Angelesben egy-egy hétig, minden nap, nem tudom hány vetítéset kell, hogy legyen egy moziban. És ez körülbelül 20-30 ezer dollár ennek a költsége. És mi sajnos ezt nem tudtuk megoldani. Én azt gondolom, hogy ez egy forgalmazói mulasztás volt, a külföldi forgalmazó mulasztása, mert ő az elején nagyon mondta, hogy ez meg lesz oldva, aztán nem foglalkozott vele. Minden esetre nem lettünk kvalifikáltak az Oscarra, akármennyire is szerettünk volna, mert tudtuk, hogy jó esélyen indulnánk, és ezért a jelentkezésünket nem is fogadták el. Uh-huh. Még idén is küldhetnénk egyébként, de ugyanezek a feltételek.
És ez most sem tud teljesülni?
Hát, hogyha nem tudunk olyan producert találni, aki tulajdonképpen ezt meg tudja finanszírozni, ezt a mozi forgalmazást, akkor nem.
Bár sok, ezt most hallhatná valaki, akinek van elég pénze rá, de nem tudom, hogy bárki a magyar producerek közül investál. Nem kell, hogy külföldi producer legyen, magyar producer is investálhatna.
Mindegy, igen. Hát sajnos ez nagyon szomorú egyébként, hogy ez igazából pénzkereset. Hogyha van egy szardoksim, de be tudom mutatni a mozikban, Amerikában, mert van pénzem, akkor az már mehet az Oscarért. Uh-huh.
És ugye mondtad, hogy voltak producerek, mondták, hogy a következő film terved van, meg koprodukció, de akkor keresenek, és van? Tehát vannak terveid, amikkel akarsz foglalkozni, vagy várod, hogy egy organikusan, mint ahogy ez a film is, hogy így megtaláljon téged egy téma?
Hát van olyan, ami elkezdett érdekelni, erről nem beszélnék még így részletesebben. Elsősorban Amerikában gondolkozom, hogy ott forgatni, de szeretnénk koprodukciót. Nagyon, nagyon nehéz a finanszírozási része. Tehát nagyon, nagyon lassú. Én pályáztam idén egyszer az MTVA-hoz, akik támogattak az előző filmemben is, és elutasítottak, amit így kicsit rossz néven vettem, de mindegy. És akkor
volt indoklás egyébként?
Hát, hogy még gondolkozzak, például az volt egy indoklás, de azt hiszem, hogy valami hiánypótlás is volt, tehát volt egy technikai része, meg egy ilyen része, és akkor gondolkoztam, hogy akkor hova máshova menjek, vagy próbáljak egy külföldi produkciót elindítani, de úgy igazán még nem vetettem bele magam. Nagyon, nagyon sokat utaztam még ezzel a filmen, úgyhogy nagyon nem volt még erre idő.
De beszéltünk egy kicsit már a forgalmazói bénaságokról. Az egy forgalmazói bénaság, vagy annak mi az oka, hogy bemutattátok ezt a filmet a magyar újságíróknak tavaly évelején? Rengeteg cikk megjelent, ezek vezető anyagok voltak, amik mind dicsérték a filmedet, tehát bekerült a köztudatba. De nem lehetett megnézni moziban, tehát rám akkor csomóan írtak, olvasói leveleket is kaptunk, hogy jó, de mikor tudjuk, hol tudjuk megnézni, és akkor ugye széttártuk a kezünket, hogy hát nem. Ehhez képest most kerül moziba a film, ennek mi az oka ennek a hosszú szünetnek?
Hát volt, ami a mi részünkről volt ilyen halogatás, volt, ami forgalmazói részről volt. Minket azért meglepett ez a nagyon nagy siker, vagy ez a nagy vízhang tulajdonképpen. Én is azt gondolom, hogy tavaly a filmdíj környékén, amikor megkaptam a magyar filmdíjat, és ez egy jó időzítés lett volna. Ennek olyan oka is van egyébként, hogy nagyon sok filmet mutatnak be, tehát ugye sok dokumentumfilmet is, és ezért itt szelektálni kell, hogy mikor kinek van jó időzítése, nyilván mi se nyomhatunk ki másokat, és akkor úgy gondoltuk, hogy jó, akkor legyen ez ősz. Ugye akkor volt az Európai Filmdíj jelölés, ami szintén egy ilyen jó lehetőség lett volna, de akkor meg fölmerült így a szereplőkkel némi konfliktus, vagy minden esetre megoldandó dolog, és akkor úgy voltunk vele, hogy jó, mégiscsak ez az elsődleges, hogy így emberileg így minden rendben legyen, és akkor ezért úgy döntöttünk, hogy mostanra érett meg ez a dolog.
Azt el lehet mondani, vagy mondhatsz arról valamit, hogy van most Maris, hogy mi van vele, hogy ti milyen kapcsolatban vagytok most?
Igen, jól van, jó kapcsolatban vagyunk, tehát tartjuk a kapcsolatot. Én neki mutattam meg ugye először a filmet, mert nekem az fontos volt, hogy ő minden snitbe beleegyezzen, és utána elvittük őt és a családját Amsterdamba a premierre, meg ugye az itthoni premieren is ott voltak. Az csodálatos volt, amikor utána a színpadra kiment, egészen fantasztikus volt, és utána még néhány fesztiválra elvittem magammal, de aztán úgy éreztem, hogy neki ezt jobb elfelejtenie. Uh-huh. Tehát, hogy ő erre nem akar emlékezni. És ezért ilyen rossz érzésem is van, hogy az utcán fölismerik, akkor ne szólítsák inkább meg, mert nagyon büszke arra, hogy ő ezt még tudta csinálni, és akkor ez nagyon nagy erőt adott neki egyébként, hogy ő ezt így a nyilvánosság előtt bizonyít, hogy sikerül-e vagy sem. De azért azóta úgy érzem, hogy ő neki van egy normális élete, együtt a családjával, és az a legjobb, hogyha ez az egész szörnyűséget elfelejti.
Nekem nincs több kérdés.
Még arról beszélhetnénk, hogy
mondtad, persze.
Hogy mi úgy indítottuk ezt a mozi kampányt, hogy egyben egy segítő és tájékoztató kampány is legyen. Mert ugye a film tulajdonképpen arról is szól, hogy az áldozatok nem tudják, hogy hol van segítség, vagy azok az emberek se tudják, akik segíteni szeretnének. És ezért a kampányt úgy építettük fel, hogy egyben tájékoztasson is arról, hogy tulajdonképpen mi az a modernkori rabszolgaság, ki az áldozat, hogy lehet felismerni, ki az elkövető, és hogy hol van a segítség, milyen számokat lehet hívni. És ezt a film honlapjára egészen részletesen kiraktuk, illetve létrehoztunk egy Szabad Élet nevű Facebook oldalt, ami mögött szakemberek állnak, akik tudnak segíteni elhelyezésben, meg mindenféle segítségnyújtásban, és oda lehet bejelentéseket tenni.
Mert hogy Magyarországon ugye azt hiszem, hogy 20 000-re becsülik nagyjából azt
most már
a számot.
36.
Most már 30.
Igen, a film végén még 22 000 volt, most már 36 000.
Akik ebben az élethelyzetben vannak, mint a film főszereplőjében, tulajdonképpen egyfajta rabszolgaságban élnek. És nekik próbáltok akkor valahogy segíteni.
Igen, ugye ehhez hozzá, tehát ez a számok, ugye becsült számok, illetve az ember kereskedelmi, a modernkori rabszolgaság minden típusa ide tartozik, tehát a prostitúciótól kezdve a ház körüli, vagy az adós rabszolgaság, a bérkoldultatás, tehát ez a szám, ez így tevődik össze. De valóban, tehát hogy minden, erről nagyon keveset tudnak az emberek, tehát például van egy kutatás, miszerint az emberek 80%-a azt hiszi, hogy az emberkereskedelemben valakit elrabolnak. Miközben az esetek nagy részében az áldozat önként egyezik bele, mert elhitetik, hogy egy jó munka lehetőség vár rá, de igazából elkezdik manipulálni és kihasználni. És azt vettük észre, hogy ezt ugye nagyon kevesen tudják, én sem tudtam, amikor ezt elkezdtem, és hogy nagyon nagy igény lenne arra, hogy erről többet tudjanak az emberek.
köszönjük szépen, hogy ezeket elmondtad nekünk, és hát reméljük, hogy minél többen megnézik ezt a filmet moziban, mert nagyon-nagyon megéri megnézni. Nem könnyű nézni, azt nem állítom, de nagyon megéri.
Abszolút. Nem, én kíváncsi leszek, hogy tényleg ez hány emberhez fog eljutni, illetve eljut-e azoknak, vagy azokhoz, akikhez el kell, hogy jusson. Úgy értem, hogy mi, érted, én budapesti értelmiségiek vagyunk, és így nézzük ezt a filmet, és nem azt mondom, hogy szórakozok rajta, de hogy nem tudom, okosabb vagyok tőle, de hogy lehet, hogyha valaki az élethelyzetét látja viszont, vagy egy hasonlóról tud, akkor nem tudom a mondatot befejezni.
Hát igen, az igen, tök jó lenne az ilyen filmeknek mindig ez a problémája, vagy az egyik problémája, hogy ugye mi itt megnézzük, akik általában nem vagyunk érintve, és nem is ismerünk ilyen embereket. Bár a Maris történetében az egy tök nagy tanulság, hogy csak hisszük, hogy nem ismerünk ilyen embereket, hiszen ő itt élt a város közepén, és egyáltalán volt bezárva a házba, dolgozni járt, vásárolni járt, találkozott például veled is. Tehát lehet, hogy csak gondoljuk, hogy nem ismerjük őket, de valójában pont az érintettek azok, akik nem járnak moziba, nem néznek dokumentumfilmeket, nem biztos, hogy pont megtalálja őket ez a történet.
Igen, ezért szeretnék én nagyon egy olyan segítséget hogy megvalósítani, hogy legyenek ilyen tájékoztató füzetek, amiket az ország különböző részein szétszórunk, és olyan helyeken, ahol ezek az áldozatok megfordulnak. Tehát én abban látom a problémát, hogy nem igazán az áldozat fejével gondolkodik a segítő rendszer. Tehát hogyha például villamos, vagy vasútállomásokon, megállókban, boltoknál, mert például egy boltba kiküldik őket, vagy postahivatalokban, ahol felveszik a nyugdíjukat. Tehát hogyha ilyen helyeken tájékoztató papírok ki lennének ragasztva, hogy egyáltalán az áldozat felismerje, hogy áldozat, illetve tudja, hogy van segítség, azt szerintem sokat segítene. Vagy például az is eszembe jutott, tudjátok, vannak ezek a teljes dobozok, amin eltűnt gyerekek van. Tehát például az élelmiszer az még be is tudna kerülni a háztartásba, ahova egyébként senki nem teheti be a lábát. Tehát én szerintem lennének azért erre utak, csak ugye hát ehhez pénz is kell, hogy ezt meg lehessen csinálni, de én nagyon szeretném, hogy ez létrejöjjön.
Hát én is reménykedem benne, és egyébként gratulálok a filmhez, még hogy ez, hogy tényleg elkészült, és végre magyar mozikban is lesz. Igen. Szerintem ez szuper. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Köszönjük.
Igen, és ennyi volt a Kultúrvolt Podcast. Hallgassatok minket, kövessetek minket RSS-en, iTunes-on, értékeljetek. Nem sokára megint jövünk. Sziasztok!
Sziasztok!